Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nem mondok újat azzal, hogy a pedagógusi hivatás az mindig is többet jelentett a munkavégzésnél. Közösségeket formál, jövőt épít, sorsokat alakít a pedagógus. Mégis ma egyre élesebben vetődik fel a kérdés, hogy ezt a hivatást mekkora megbecsültség övezi. A tanárok, a tanítók státusa, erkölcsi és anyagi elismerése nem csak róluk szól, hanem arról is, hogy a társadalom milyen jövőt képzel el magának, illetve az utána jövőknek. Milyen jövőt képzelünk el magunknak és a gyermekeinknek. Napjainkban egyre több szó esik a tanárhiányról, pályaelhagyásról, előregedő tanító és tanártársadalomról. A fiatalokat nem vonzza már a tanári pálya, az iskolák pedig sokszor nevelési, pszichológiai, sőt közösségszervezési feladatokat is a pedagógusokra bízzák. Egyes vélemények szerint az iskola szerepe is átalakulóban van, a tudás átadásának a helye sokszor inkább amolyan gyerekmegőrzővé minősül át. Burus Siklódi Botonda, Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és szerkesztőt is, köszönöm a meghívást.
Milyen a pedagógus státusa, társadalmi megbecsültsége, megbecsültségi indexe Romániában? Tudunk erről bármi konkrétat is?
Hogyha nagyon röviden és tárgyilagosan szeretnék válaszolni, azt kell mondanom, hogy a pedagógusi státus az ez egy igazán kihívásokkal telített státus, és társadalmi megbecsültsége, megbecsültségi indexek mérésére én most nem tudnék felhozni semmi konkrét számadatot esetleg, vagy százalékba kifejezett értékeket, de viszont volna egy pár olyan megjegyzésem, ami mindenképpen a pedagógusok társadalomban elfoglalt helyének és a hivatás gyakorlásában betöltött szerepéről szólna, hogyha erre lehetőség adódik.
Vágjunk akkor bele ebbe.
Én azt gondolom, hogy a sok, az előbbiekben is jelzett sok kihívás mellett az egyik legnagyobb az, hogy minden olyan kollega, minden olyan pedagógus, nevezzük általában tanítónak, aki a hivatását gyakorolja, az attól a pillanatból kezdve, ahogy eldöntötte, hogy a pályán marad, az akkor úgy gondolom, hogy akaratlanul az ország, vagy akár szükebb, vagy tágabb értelemben vett környezetünknek, hazánknak a szellemi elitjének válik egy részévé. És azt tudjuk, és elfogadott, mindenki által elfogadott tény, hogy a szellemi elit a nemzet fejlődésének hajtóereje, és még akkor is a pedagógusok esetében fennáll ez a megállapítás, hogyha idei óráig háttérbe szorul. Tehát a megbecsültség, az előbbiekben önáltal említett megbecsültségi index sok esetben bizony-bizony idei óráig háttérbe szorulhat. Azonban ez a hovatartozás, az elithez való tartozás komoly történelmi felelősséget is hordoz minden egyes pedagógus esetében, mindenki esetében, aki egyáltalán az új generációk nevelésével, tanításával foglalkozni óhajt, illetve hivatását gyakorolni óhajtja. Ez egyfajta felelősség megnövekedésével is jár, mert egyfajta reflektorfénybe kerülnek a pedagógusok, és így a legfőbb feladatuknak én úgy gondolom, hogy egy kicsit Bivó Istvánt parafrazálva azt kell mondanom, hogy mivel az elit legfőbb szerepe a kultúra csinálás, vagy az, hogy kultúrát csináljon az elit, az mindenképpen a pedagógusokra is jellemző kell, hogy legyen. Nem tudna már a környezet úgy ránk tekinteni, mint magánemberrel. Van egy ön mértékű szaktudás, mennyiség, amit birtokolunk, viselkedünk, modorunk van, hangulataink vannak. Bizony a külső megjelenés és az öltözködés is mind valamiféle mondani valót, valamilyen mondani valót közvetít a környezetünknek. Úgyhogy azt is mondhatnám akár, hogy a pedagógusok bizonyos értelemben a környezetük szimbólumává válnak, azzá lesznek. Tehát nyilván, hogy ez a felelősség, az ebit az előbbiekben említettem, nem csak megnő, hanem azt is megköveteli, hogy állandóan vigyázzunk, ügyeljünk arra, hogy mit közvetítünk a jelzőrendszereinken keresztül a környezetünkben, és akár még az öltözködésünket is sokat tehetünk azért, hogy a társadalom rajtunk keresztül pozitívabban ítélje meg a pedagógusokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a különböző kutatási eredmények százalékban kifejezhető megbecsültségi indexeken túl ez a fajta felelősség lehet, hogy a legfontosabb, ami mindenképpen jellemez minden egyes hivatástudattal rendelkező pedagógust, és ennek megfelelően is tölti ki ez a mindennapjait. Nyilván az is fontos, hogy kulturáltan kell élni, folyamatosan tanulni, olvasni állandóan, és figyelemmel kell kísérni a szellemi életünknek az eseményeit, mert hát ezzel válhatunk csak annak az elitnek a tagjaivá, részeivé, akikről az előbbiekben említést tettem.
Ez egy ideális kép, amiről ön beszélt. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a társadalom részéről, amelynek elemi érdeke az, hogy jó pedagógusai legyenek, hisz a jövő nemzetékét képezik, nem mindig tekint megbecsüléssel a pedagógusokra, nem mindig fordul feléjük tisztelettel, és ez az is jelzi ezt, vagy az én meglátásom szerint elég nyilvánvalóan jelzi ezt az is, hogy a pedagógusi pályára lépő fiataloknak az aránya az évről évre csökkenő tendenciát mutat. Mi kell ahhoz, hogy vonzóbb legyen a pedagógusi pálya a fiatalok számára? Pusztán a bér az nem elégséges, tehát nem hiszem, hogy csak a pénzkérdés lenne.
Igen, hát visszatérve a megállapításhoz, hogy ez egyfajta ideális kép, amit én itt próbáltam festeni a pedagógusról, de én meg nekem meggyőződésem, hogy önmagunkban kell ezt a képet, ezt az ideálisnak tartott képet megformálni ahhoz, hogy ennek megfelelően is tudjunk viselkedni. A fiatal pedagógusok számára, illetve hogy viszonyulnak a fiatal pedagógusok, ez is sokféleképpen érhető tettem. Én úgy látom, hogy fokozatosan megtörtént, de mindenképpen folyamatában van az a generációváltás, ami elkerülhetetlen. Tehát a pályán egyre több olyan kollega jelenik meg, aki egy egészen más generációhoz tartozik, mint a korábbiak, és ez a világ legtermészetesebb dolga, és ezeknek a kollégáknak is azért jó, hogyha ezt az önmagukból formált, ideálisnak is tartható pedagógus képet azért magukévá teszik. Ugyanis ugye idén ünnepeljük Apáncsai Csere János születésének a 400. évfordulóját. Mi az oktatásban dolgozók úgy gondoljuk, hogy Apáncsai Csere János emlékévet ünneplünk az idén, és az ő egyik megállapítása, lehet, hogy nem szó szerint idézem, hogy a műveltségünk, szabadságunk és politikai erőnk legfőbb forrása mindez, amiket az előbbiekben igyekeztem valahogy felszólni. Tehát, hogyha erre ilyen tekintetben nézzük ezt a dolgot, akkor azt hiszem, hogy a valaha élt legnagyobb magyar tanító, Apáncsa Gerincsei Csere Jánosnak az intermei, azok teljes mértékben figyelemre méltóak, akár a mai nap is, bár ugye ő 400 évvel korábban élt, mint mi, amikor beszélünk ezekről a dolgokról.
Erős a pedagógus társadalom? Életerős a hazai pedagógus társadalom, vagy beszéljünk az erdélyi magyar pedagógus társadalomról, székelyföldi pedagógus társadalom?
Én ezt a legnagyobb határozottsággal állítom, hogy teljes mértékben felnőttek a feladathoz, nem csak a korábbi generációk, hanem az új generáció is, és van egy olyan mentor és tanítvány közötti jó kapcsolat, ami folyamatosan működik, és ezáltal az elfogadottsági szinten is összefüggésben levő pedagógusi viszonyulás ez egyre szilárdabb, egyre megalapozottabb. Úgyhogy én ezt határozottan állítom, hogy nem csak Székelyföldön, hanem egész Erdélyben ezzel a generációváltással együtt egy olyan erős tantestületi szolidáris környezet működik, amelyre számíthatnak a magyar nyelven tanuló gyerekek, de ugyanígy megbízhatnak a szülők is a kollégákban, és a tudásuk legjavát szeretnék átnyújtani, átadni, és ez a legfontosabb, márpedig ehhez megfelelő befogadó közegre van szükség, és akkor valahol működik az az együttműködés, ami a tanár, illetve pedagógus, szülő, tanuló közötti együttműködést kell, hogy jellemezze. A konkrét kérdésre válaszolva, tehát én határozottan amellett vagyok, hogy mindenképpen megbízható jó tantestületek működnek az iskolában. Persze vannak nyilván olyan kivételek, amelyek bizonyos mértékig erősítik is a szabályt, de én úgy látom, hogy azok a kollégák, akik már sokkal több tapasztalattal rendelkeznek, azzal a példamutatással, amelyet maguk körül működtetnek, kialakítottak, azt hiszem, hogy mindenképpen hasznára válik a felnövekvő új generációnak az alakításában és az integrációiban. Én úgy gondolom, hogy tisztelet, nem mondanám, hogy követelünk a tanítóknak, pedagógusoknak, de azt hiszem, hogy azt megérdemlik a társadalom tiszteletét, mert a tanítók azok, akik csak is ők nevelnek, és hasznos tagokat, úgy az állam, a társadalom, mint az egyházi gyülekezet, vagy a kisebb közösségek számára.
Borús Siklódi Botonda, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke a mai napra kész vendége, a holnapi pedagógus nap kapcsán beszélgetünk. Szó volt arról, hogy milyen a pedagógusnak a státusa, társadalmi megbecsültségem, szó volt arról, hogy életerős a székelyföldi erdélyi magyar pedagógus társadalom. Van hiány valamiben? Mármint tanárhiány valamelyik tantárgyban? Azt olvassuk, hogy a országos szinten reál tantárgyakból hiány van. A tanároknak a többsége elmúlt 50 éves, alig van fiatal tanár, aki a reál tantárgyakat oktatná. Ez probléma Székelyföldön is, vagy mi kivételek vagyunk?
Érzékeljük ennek a generációváltásnak az eredményét, és teljes mértékben egyet kell értenem azzal, hogy bizony a reáltantárgyak körül, de már nem csak a reáltantárgyak, mert akár magyar nyelv és irodalom tanárok esetében is észrevehető bizonyos mértékű tanárhiány. Ez egy sokrétű dolog tulajdonképpen, ugye összefügg a pedagógus képzéssel, összefügg a pálya iránt pályaorientációval, egyáltalán az elhivatottság kérdéskörével, ami dolgozhat a pályaválasztó leérettségizett vagy érettségi előtt álló jövendőbeli kollégákban. Tehát nagyon sok tekintetben vizsgálhatjuk ezt a problémát. Én nagyon remélem, hogy a pedagógus képzés területén is olyan változások körvonalazódnak, hisz az új tanügyi törvény ezt most már lehetővé teszi, és az egyetemi autonómia pedig erre csak ráerősíteni tud, azzal, hogy dupla szakokat, kettős képesítésű szakokat lehet indítani majd, amivel főleg a falusi környezetben, ahol nagyon kis óraszámban fordulnak elő, az előbb említett reáktantárgyak főleg, fizikára, kémiára gondolok, vagy akár biológiára, földrajzra, de még a matematikára is. Tehát, hogy a kettős képesítésű pedagógus képzéssel bizonyos mértékig megoldhatóvá válik ez a kérdés, és nagyon nagy kíváncsisággal tekintünk a Bábesgólyai Tudományegyetem magyar vonalának a tanárképzésre vonatkozó ez irányú lépéseire, és a Szapientia vagy a Pártfüli Keresztény Egyetemnek a tanárképzéssel foglalkozó intézeteinek az intézkedéseit várjuk nagy-nagy kíváncsisággal, mert ezzel sok tekintetben javíthatunk a mostani állapoton.
Oktatási szakemberekkel beszélgetve, érettségi vizsgák után, a nyolcadikosoknak a vizsgája után időről időre felmerül az, hogy a diákoknak a rossz teljesítményét azt nem foghatjuk arra, hogy a diákok nem tanulnak. Ha nézzük a vidék és a város közötti különböző, vagy vidéki és városi iskolák közötti különbségeket, a jegyeket illetően, akkor nem foghatjuk csak a diákokra, tehát szembe kell nézni azzal is, hogy nyilván ezen a napon, vagy a pedagógus naphoz közeledve nem mondhatjuk azt, hogy rossz tanárok, nem általánosíthatunk azt illetően, hogy rossz felkészületlen tanárok vannak a katedránál, de beszélnünk kell arról, hogy az elmúlt időszakban a pedagógus anyag az romlott. Képzés hiánya, kiválasztásnak a hiánya, túlterheltség, elhivatottság hiánya, ezek mind-mind közrejátszhatnak abban, hogy igenis vannak olyan iskolák, ahol nem a legjobb tanárok oktatnak.
Hát általánosítani nem szeretnék semmiképpen, úgyhogy köszönöm, hogy ezt hozzáfűzte, mert azért nagyon sok vidéki környezetben működő iskolánk van, ahol egészen jó teljesítménnyel végzik a nyolcadik osztályt. Elsősorban nem a vidéki környezetben működő középiskolánktól beszélnék, mert ott erről egészen külön fejezeteit képezi ez a középfokú oktatásnak. De nem mondanám azt, hogy a pedagógus anyag, ahogy tetszett fogalmazni, romlott volna az elmúlt időszakban, hanem egészen másak a mostani pedagógusok, és nyilván, hogy a környezet is változott, rengeteget változott. Tehát a régi klasszikus módszereket alkalmazó kollégák nyilván, hogy át kell gondolják, újra kell gondolják, új módszereket kell elsajátítsanak, megtanuljanak, alkalmazzanak. Tehát itt helyén való a képzés, a kiválasztás és a továbbképzésnek a kérdésköre, mert ez az a terület, amiben talán a legnagyobb mulasztások észlelhetők az oktatás irányítás, az oktatás politikában érdekeltek részéről, és folyamatosan a nagy fájdalmunk és panaszunk az oktatás finanszírozására vonatkozik, és félreértést ne essen. Én most nem a pedagógusok bérére gondolok, hanem egyáltalán az oktatási környezet kialakítására fordított, illetve a pedagógusok tovább hiányokat gondoltam itt ebben az esetben. Tehát sok tekintetben elemezhető ez a kérdéskör is. Igen, vannak hiányosságok az alapképzésben, nagyon nagy hiányosságok vannak az előbb említett okok miatt. A továbbképzésben és nagyon nagy problémát jelent az, hogy nincsen egy kiszámítható stabilitás az oktatás területén, és az oktatási törvények bármennyire is jól sikerülnek és kifelé azt mutatnák, hogy minden a legnagyobb rendben lenne az oktatás területén. Ezeknek az alkalmazása, gondoljuk az egyes törvényre, ami 2023 óta megtűnt, de a 2023-ban érvénybe lépett új tanulmányi törvény előírásainak is, nagyon sok tekintetben nem alkalmazzák azokat a reform elképzeléseket, amiket előír a törvény. Ezekkel vannak a legnagyobb problémák. Most látom, miniszter úr, Daniel Dávid miniszter úr felvetette a nyolcadikosok kimenővizsgájának a reformját, illetve a középiskolai felvételi reformját, vagy pedig az érettségi reformját, kompetencia alapúvá, inkább, sokkal inkább kompetencia alapúvá szeretnék tenni. Nyilván, hogy a kompetenciák területét is újra kell gondolni, erre európai szintű ráhangolódás is észlelhető. Na, szóval van itt egy egész sor jó felvetés, ami fontos lenne, csak éppenséggel azt nem észleljük, hogy mindezeknek az elképzelésnek, reform törekvésekhez hozzá is rendelik azt a forrást, amit nem lehet eltekinteni ezeknek a hozzá mellé rendeléseitől. És nem lehet elvárni a pedagógusoktól sem azt, hogy egy olyan nagy váltást úgy menet közben elsajátítsanak, vagy pedig nagyon nagy hiányosságukat fogunk majd tapasztalni az alkalmazások során. Tehát erre fel kell készülni, fel kell készíteni a pedagógusokat, a környezetet fel kell készíteni, mint ahogy a korábbi intézkedésekre is fel kellett volna sok esetben készülni.
Brussi Klodi Botond, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke a mai napra kész vendége. A pedagógus nap kapcsán beszélgetünk, és mint a pedagógusokról áteveztünk már a hazai oktatási rendszerre, arra az oktatási rendszerre, amelyről az oktatási miniszter mondta azt, hogy hát az ő meglátása szerint egy ilyen hetest érdemel. Ön szerint ez a hetes, ez túl alacsony jegy, vagy pedig ellenkezőleg túl jó jegyet adott a miniszter, hisz végeredményben valamilyen szinten az ő gyermeke is, még ha csak most nemrégiben vette is át a tárca irányítását?
Igen, hát ugye az optimista megközelítés az azt mondatja velem is, hogy a hetes talán a helyén való. Egy jó közepes osztályozást kap ezáltal az oktatási rendszerünk, mert hát vitathatatlan az, hogy nagyon sok olyan jó és akár mérföldkőnek is nevezhető intézkedés vetik elénk, amit, hogyha meg is valósulnak, hát akkor azoknak pozitív hozadéka lehet, és elmozdulhat az osztályzat a hetesről, akár magasabb értékrendet is vagy értéket is elérhetnek. Azonban továbbra is azt mondom, hogy nem elég semmiképpen sem elég csak az elméleti megközelítés és a papírra vetett reformelképzeléseknek a kifelé való ismertetése, hanem ezeket el is kell fogadtatni a pedagógus társadalomban. Meg kell ismertetni a reformelképzelések lényegét. Nagyon sokan, és ezt határozottan tudom állítani, nagyon sok nagyon-nagyon innovatív és kreatív pedagógusunk van a pedagógus pályán, akik alig várják már az ilyen intézkedéseket. De ehhez, ezekhez fel kell sorakoztatni mindazokat, akikre képzési órákat, vagy akár órák sorát kell majd ráfordítani. És nem kell sajnálni ettől a területtől az anyagi hátteret, a forrásoknak a biztosítását is, mert hát másképp ez nem fog működni. Tapasztaltuk az elmúlt 11 néhány évben, vagy akár még több évben is, hogy nem működik, hogyha nincs kellő mértékű finanszírozás mögötte.
A reformintézkedések bevezetése előtt a szakmai szervezeteknek, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetségnek az álláspontját kikéri a politikum? Figyelnek arra, hogy mit mond a szakma, vagy pedig az van, hogy mi ott, a vezetők, mi ezt tudjuk, ne mondja ezt meg nekünk más, hogy hogy kell ezt csinálni. Mert hogy az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy valamennyi tanügyminiszter a maga képére is hasonlatosságára próbálta formálni a rendszert, toldozgatta, foldozgatta, és nem hagyta meg azt a kifutási időt az egyes intézkedéseknek, ami ilyenkor nagyon-nagyon fontos. Tehát fel kell ismerni azt, hogy van egy holt idő, amiben nem várhatjuk azt, hogy változás legyen, csak a holt idő letelte után.
Hát, hogyha makrokörnyezetben nézzük, vizsgáljuk ezt a dolgot, hát én azt nem mondhatom, hogy nagyon konkrétan minket a tanügyminiszter vagy a minisztérium megszólít, de mikrokörnyezet, a saját környezetünkben persze működik egy nagyon-nagyon gyümölcsöző együttműködés az oktatáspolitikával foglalkozó parlamenti képviselet, és az oktatás irányításban résztvevő államtitkári kabinet, illetve a kisebbségi oktatásért felelős főosztály, valamint a tanfelügyelőségek között, és közöttünk, mint civil szervezet között. Azt hiszem, hogy a Pedagógus Szövetség az egyik, nem az egyik, hanem a legnagyobb olyan civil szervezet, aki a szakmai érdekképviseletet tűzte az ászlajára, és mint olyan, az előbb említett három tényező együttműködése, ez folyamatos, és én ezt nagyon, nagyon jónak is találom, hisz az oktatás politikusok mindig megszólítanak, megkérdeznek, hogyha a szakmai kérdések törvénybe iktatásának a kérdésköre merül fel, vagy pedig, hogyha módszertanok kidolgozása már törvényi előírások szabályozásának a bevezetésére kerül sor, akkor az oktatás irányításban résztvevőknek a együttműködését is élvezhetjük. Itt van példaként említhetném az elmúlt időszakban rettenetesen elhúzódó kerettantervi reformoknak a bevezetése, és a hozzám rendelt kerettanterveknek az elfogadása. Témáját említhetném, amelyben nagyszerű együttműködés alakult ki az előbb említett három tényező között, de ami a fontosabb, itt nem csak az előbb említett tervezetek működtek együtt, hanem főleg azok a szakértők, akik az iskolákban igazán hát testközelből érzik azokat és tapasztalják azokat a folyamatokat, amelyek elsősorban őket érinti. És ezeknek a szakértőknek a bevonása, ez nélkülözhetetlen. Ezt nem szabad megkerülni. Úgyhogy én ezt mindenképpen érzékelem. Nyilván, hogyha a minisztérium részéről vagy oldaláról nézem a dolgot, ott sem mondhatom azt, hogy teljesen elzárkóznak, hisz nincsen olyan intézkedést, amit közvitára ne bocsájtanának. Itt sok esetben az a probléma, az okoz problémát, hogy túl rövid a közvitára bocsájtás pillanatától a véleménynyilvánítás időpontjáig eltelt idő, rászánt idő, és sok esetben ez nem kialakult együttműködési rendszerekben bizony problémát jelenthet, de mi igyekszünk azért résen lenni, úgyhogy ugyancsak a miniszter úr bejelentése alapján holnap után, netán kedden fog megjelenni most már a minisztérium által is, hát, ha nem is véglegesnek tekinthető, de újra áttekintett a javaslatukat figyelemben vevő liceumi középfokú oktatásra vonatkozó kerettanterv javaslata, és hát nagy-nagy érdeklődéssel várjuk, hogy hogy tudunk mi ehhez viszonyulni, mennyire érezzük, látjuk visszaköszönni azokat a javaslatokat, amiket mi megfogalmaztunk és előterjesztettük.
Itt ön már említést tett ezekről, de pontozzuk, hogy melyek lehetnek, vagy melyek lennének azok a konkrét intézkedések, legyen mondjuk három, amelyektől holnaptól, tehát ha holnap elkezdjük, akkor jobb lehetne az iskola pedagógusnak, diáknak, és miért ne szülőnek egyaránt?
Hát ugye ez akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy 21. századi pedagógiai kihívások kategóriája. Én úgy látom, hogy ebbe az a legfontosabb és leginkább előtérbe kell helyezni azt a folyamatos, álhatatosnak is nevezhető, egész életen átvaló tanulásnak a fogalmát, ami nem új fogalom természetesen, de ebbe a gyermekközpontú, az iskolákban a tanítvány legyen a középpontban, ne a tanár, vagy ne más szempontok legyenek. És nyilván nekünk az anyanyelven történő tanulás jogának, lehetőségének a biztosítása, ezek elengedhetetlenek a mi tekintetünkben. És a legfőbb cél pedig az kell, hogy legyen, hogy a tanulókkal bármennyire is változik, és nagyon gyorsan változik körülöttünk a világ, a tanulókra a tanulást meg kell szeretetnünk valamiféleképpen, fel kell zárkóznunk helyenként nekünk tanároknak, a tanulóknak az elvárásaihoz, alakulnunk kell, és olyan érdekes tanítási módokat, módszereket alkalmazni, mind a többnyire nem a szövegszerű visszaadásra alapozó, vagy régmúlt időket idéző módszereket, hanem elsősorban a kérdezésen, a beszélgetésen, vagy akár a vitán alapuló ismeretszerzés legyen egy nagyon fontos célkitűzésünk. És nyilván eltekinteni semmiképpen sem tudunk az egymással összefüggésben állított tantárgyaknak az oktatását, egyfajta interdisziplinaritás, amivel a pedagógusok foglalkoztatottsága is átalakulóba lesz majd várhatóan, és ennek a fontos célnak az interdisziplinaritás, illetve transzdisziplinaritásnak az alkalmazása elengedhetetlenné válik. Ugyanis ezek a dolgok, ezek a célok nem valósulhatnak meg semmiképpen a pedagógusok, az iskolák előbbiekben említett támogatása, de ami talán a legfontosabb, az iskolák autonómiájának az előmozdítása enélkül. Én azt hiszem, hogy ilyen tekintetben a mi iskoláink, a magyar tannyelvű iskoláink elől járnak sok esetben a többségi iskolákkal szemben, hisz olyan saját pedagógiai programokkal rendelkező iskolákat ismerünk, akik a saját arculatukat már rég kialakították, ahhoz ragaszkodnak, az értéket képvisel számukra, és mint olyan, ezt igyekeznek is megtartani. És végül pedig a kihívások között említeném az időbiztosítását, mégpedig az elegendő időbiztosítását, az előbb említett tanárok, tanítók folyamatos képzésére, továbbképzésére vonatkozóan, az önművelésre, és mindenre, ami fontos ilyen tekintetben.
Említette ön itt az imént az oktatási intézményeknek az autonómiáját. A tanterv visszabályozás az mennyire ad mozgásteret, mennyire ad autonómiát a pedagógusnak? Tehát lehet-e ma tanári szabadságról beszélni?
Ugye ez a törvényi előírások szerint viszonylag kis mértékben, körülbelül egynegyede a ráport, egy tanítási egységnek a egynegyedét fordíthatják olyan 25%-át a tanórának például, vagy a foglalkoztatási órának, ami a saját belátása szerinti autonóm megközelítését, a kreativitását bontakoztathatja ki. Én úgy látom, hogy ez az új tanügyi törvény ezt sokkal jobban kezeli, ezt a részét, a kreativitásnak, az innovációnak, az alkalmazási lehetőségét, csak még azoknak a módszertanoknak a kidolgozása, amelyek mindezeket a lehetőségeket, törvényi lehetőségeket tudja szentesíteni, azoknak a megjelenését várjuk nagy-nagy kíváncsisággal, és reméljük, hogy ezek is egy közvita tárgyát fogják képezni, és eljöhet annak az ideje, amikor az intézményi, oktatási intézményi autonómiának az előmozdítása, ez már nem csak a ráfordítandó elegendő időnek a biztosítása kérdése lesz, hanem tényként fogjuk ezt kezelni. Ehhez viszont továbbra is hangsúlyoznám, hogy óriási szemléletváltásra van szükség, nem csak a tanítókban és a tanárokban, hanem vagy az ők esetében, hanem a szülők esetében is, és bizony a tanulók esetében is, bár ugye abban megállapodtunk, hogy a kimenő vizsgákon való teljesítmény esetében nem lehet csak a tanulók nem tanulására fogni a sikertelenségeket, vagy pedig a rossz eredményeket.
Említette a szülőket, és akkor zárjuk ezzel a beszélgetésünket. A szülők, akik igencsak fontos elemei az oktatási rendszernek, még ha sok esetben egyesek megfeledkeznek erről, vagy van, aki ezt épp ellenkezőleg túlzásba viszi. Szülői közösség, tanárközösség, diákközösség, mintha egyre inkább távolodna egymástól ez a három, ez rányomja a bélyegét az oktatásra? Nyilván távolodásról beszélek, de kell egy egyenlő közelség és egyenlő távolságtartás, vagy az sem jó, hogyha a szülő túlságosan beavatkozik, és jobban tudja, mint ahogy a tanár tudja.
Igen, pedig hát ugye nagyon sokat hangsúlyozzuk. Korábban is ezt tettük, én most is ezt fontosnak tartom, hogy azért ez a hármas együttműködés, a tanuló, szülő, pedagógus közötti együttműködés, és ennek az együttműködésnek a dinamizmusa, a dinamikus egyensúlyra való törekvése, az egy nagyon-nagyon fontos kihívás az iskoláink és az iskoláinkat, vagy az iskolánk által nyújtott szolgáltatások haszonélvezője a szülők és a tanulók esetében is. Úgyhogy ennek az együttműködésnek nagyon jól kellene működnie, továbbra is ezt hangsúlyozom. Azonban nagyon jól tudjuk, hogy mint ahogy a korábbiakban is említettem, mint ahogy a pedagógusok között bizonyos rétegződések azért fellelhetők, és ezek az értékrendek mentén történő rétegződésre gondolok, nem a tudásanyag felhalmozása, vagy pedig annak a átadásának a rétegződésére, hanem ugyanígy ez kiterjeszthető a szülők esetében is. Hisz nagyon sok olyan iskola támogató szülővel találkozunk, akik teljes mértékben tudnak azonosulni az iskolák elképzeléseivel, mint ahogy olyan szülőkkel is sokszor szembesülünk, szemben találkozunk, akik viszont folyamatosan kritizálnak, vagy pedig egészen drasztikusabb kifejezésekkel is illetik az oktatási rendszert magát, vagy az oktatási rendszerbe dolgozó pedagógusokat, egyáltalán az oktatás minőségét kifogásolják. Nyilván, hogy mindenkinek a maga rendjén megvan a maga igazsága, de arra kell törekedni, arra kellene és arra kérném, hogy törekedjenek szülők, pedagógusok, iskolavezetők, és vonják be ebbe a tanulókat is, és általuk nagyon sok esetben tudjuk befolyásolni a szülőket is, mert lényegében az oktatás, a nevelés, ez egy nagyon-nagyon kifinomult befolyásolási és ismeretátadási rendszerek ötvözetéből kell, hogy kialakuljon, és ezt kellő hozzáértéssel lehet csak továbbadni. Én örülnék annak, hogyha nem egy szembefordulnának ezek az egymásra utalt szereplők, az oktatás környezetében egymásra utalt szereplők, hanem egymást segítve, felkarolva tudnák érvényre juttatni a szülők a saját elvárásaikat, a pedagógusok pedig azokat a módszereket, azokat az igazán pedagógusi, hivatásszerű megközelítésben működő technikákat, amellyel maguk mellé állítják nem csak a tanulókat, hanem a szülőket is. Én a napokban több helyszínen érettség előtt álló, ballagó fiatalokkal találkoztam, és nyilván, hogy nagyon sok szülővel is, ez egy nagy ünnepe, egy-egy ballagó diákokat elbocsájtó intézmény esetében. És ilyenkor lehet, hogy csak azért, mert az ünnep hangulata ezt követeli meg, de sok esetben hallottunk elismerő szavakat. Nem csak elméleti diplomáink és az alapot képező alapiskoláink esetében, hanem akár a szakképző intézményekből elballagó végzősök és szüleik részéről.
Borussi Klodi Botondot, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét hallották, ő volt a Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.